mi vezérli őket? Üzleti szempont, vagy a hatóságoknak való megfelelés inkább?
Ez egy kicsit összetettebb kérdés, mint ahogy elsőre hangzik. De itt az idei közleményünknek azt a címet adtuk, hogy inkább a hatósági szabályozása, ami meghatározó. De hogyha ezt egy picit tágabb kontextusba helyezzük, itt a elmúlt 30 évben most már ez a 7. alkalom, hogy itt egy ilyen nagyobb mintásvállalati felmérést végzünk ebben a témában, akkor az mondható el, hogy a kezdetekben, 1990-es években, akkor valóban inkább a hatósági szabályozás volt a meghatározó, a piaci szempontok kevésbé. Ugye aztán a későbbiek során egyre jelentősebb lettek a piaci erők is, ugye itt a tulajdonosok, illetve a vevők, ugye ezek nem is elsősorban a végső vásárlók, hanem a hosszabb ellátási láncokban a vállalati vevők, mondjuk autóiparban, stb. Tehát rengeteg ugye piaci erő dolgozik. Viszont, ami most itt a legújabb fordulónkban, a 2025-ösben ugye újra itt megjelenik, az, hogy a közelmúltban, ugye itt az Európai Uniós szabályozása az elég lendületesen alakult, és ugye itt főleg a vállalati fenntarthatósági direktívák kapcsán, tehát a jelentéstételi kötelezettségekben jelentős átalakulás történt, és ez, ami miatt azt mondjuk, hogy most megint egy kicsit úgy tűnik, hogy a legelső helyen a konkrétan ugye az EU-s szabályozás van, ahol még mindig látható egy kis csapkodás, mert ugye a felvérésünk óta is voltak fejlemények, de most újra emiatt ugye kapkodnak, tudják a fejüket sok vállalkozás, hogy pontosan a legújabb szabályozást, hogy lehet lekövetni.
Most mondhatjuk azt, hogy kaptak egy kis haladékot, mert az ESG jelentéseket tekintve azért egy pár év haladék. Gondolom, hogy ezt a cégek akkor most talán megpróbálják arra fordítani, hogy tényleg felkészüljenek rá, mert egyébként nem is volt azért erre sok idő. Hát még meg se tudták nagyon mondani, hogy pontosan hogyan kell egy ilyen jelentésnek kinéznie.
Igen, tehát ugye valószínűleg emiatt is, meg ugye egyéb erők miatt is ugye történt ez a halasztás, és hát igen, egy optimista, igen, mi is szeretnénk ugye mindig ezt gondolni. Magyarázat az, hogy akkor jó, hát akkor most mindenki kapott egy kis haladékot, és akkor ugye aki eddig nem foglalkozott, azok közé tartozott, akik nem foglalkoztak olyan mélységében ezzel a kérdéssel. Most ugye ők is jobban felkészülnek, utána néznek. Hát ugye mindig lesz egy-egy olyan vállalati csoport, aki meg azt mondja, hogy jó, hát akkor most ezzel egy ideig akkor megúsztuk, és akkor amikor majd újra jönnek a kényszerek, majd akkor elkezdünk vele foglalkozni, de azért azt reméljük, hogy a vállalatok nagyobb része inkább az első csoportba tartozik.
Mennyire van különbség a nagyobb energiaigényű szektorok, illetve a kevesebb energiát felhasználók között, már csak azért, mert az ember azt feltételezné, hogy aki több energiát használ föl az elmúlt évek energia árait figyelve, azok nagyobb lendülettel próbálnak a fenntarthatóság irányába moccanni, hiszen hatóságon túl üzleti érdekük is, hogy megpróbálják minimalizálni a költségeiket.
Ez hagyományosan, mert hogy ez így van, tehát egyrészt a nagy energiafelhasználók, másrészt meg akiknek hát valami egyéb olyan jelentős környezeti kockázatuk van, akár a szennyezési oldalon, ami üzleti kockázatot jelenthet. Hagyományosan ők voltak azok, akik itt ugye a környezetvédelem területén is gyorsabban ébredtek. Aztán itt a későbbiekben az is persze megfigyelhető, hogy tehát akár a szolgáltatói szektorban is, tehát olyan vállalatok, akik pedig a piaci oldalról éreznek, akár itt a beszállítói láncon keresztül nyomást erre, ők voltak a következők. Ugye hát ez egy érdekes dolog, mert ugye általában ugye ezek a csoportok konkrét problémákra, igen, hogyha elhangzott, akkor ugye az energia használat racionalizálására próbálnak mindenképpen koncentrálni. Ez ugye önmagában még ugye nem garancia arra, hogy egy teljesen széleskörű környezeti beszámolási rendszer olyan területekre is kiterjedve, ami nekik nem annyira lényeges, ebben is hát ugye előjárnának, de mégis látható, igen, ezzel kapcsolatban összefüggés, hogy aki jobban érintett, az hamarabb kezdett vele foglalkozni, tehát ezt mi is így látjuk, igen.
Hogyan látják azt a részét, hogy persze itt a cégek mindenképpen nagyon sokszor, hogy mondjam, kicsit marketing oldalról is közelítik ezt meg. Az úgynevezett greenwashing mennyire tetten érhető, amikor mondjuk, de igazából annyira nem tesszük.
Viszont ott a foglalkozunk, és próbálunk erre ilyen saját magunk által kifejlesztett ilyen ökölszabályokat is meghatározni, hogy hogyan mérhető, hogy egy cég ugye egy zöldre fest, vagy egy greenwashing-gal foglalkozik, és akkor ugye vannak erre ilyenek, hogy hát a környezetvédelem területén a ugye kommunikációra nagyobb forrást fordítanak, mint a konkrét intézkedésekre, sőt, ugye ad abszurdum olyan cégeket is láttunk már, ahol a szervezetileg környezetvédelem a kommunikációs igazgatóság vagy szervezeti terület alá tartozik. Hát ugye ezek eléggé ugye látványos indikátorok. A legtöbb esetben ezek amúgy ritkán fordulnak elő. Valóban ugye, tehát az arculatjavítás vagy imázsjavítás az hát mindig is egy örök zöld szempont volt, ami ugye sok cégnél ugye tetten érhető volt. Mi azt gondoljuk, hogy addig ezzel nincs baj, amíg ugye a tartalom tekintetében is ugye lényeges előrehaladás történik, akár legyen neki a legfontosabb a saját állítása alapján is az arculatjavítás, de hogyha azt látjuk, hogy párhuzamosan a környezeti terhelés csökkentése, vagy esetleg a termékeik tartóságának a növelése területén is erőmozdulás figyelhető meg, akkor természetesen arassák le az ebből fakadó kommunikációs babérokat is, de igen, tehát hogyha ezek itt a marányt ne tévesszük el, hogy de melyik a fontosabb, hát egy vállalat számára nyilván az is, hogy szeressék őt meg, de ezt el tudja adni jó kommunikációval, ez is egy fontos kérdés.
Mondok egy ilyet, a logó színe egy csomó vállalatnál, olyan vállalatnál is zöld, amelyik alapvetően környezetszennyező, és most nem bántásból mondom, hanem tényszerűen. Van magyar és nemzetközi példa is rá, hogy a logót, ha meglátom, akkor azt gondolnám, hogy jaj, de zöldek, egyébként meg pontosan tudjuk a tevékenységüket, hogy nem az. Szóval például ilyet is gondolok ebben.
Ez megint egy ilyen figyelmeztető jel. Olajiparban ugye hát ismert a zöld napocskás nagy nemzetközi társaság, aki azért mégiscsak egy olajvállalat, ugye ennek a befektetői társadalmi és a fogadtatása, ugye amikor ezt pozícionálták magukat erre a kis zöld napocskára, azért az elég beledmondásos volt.
Ha már szóba hoztuk ezt, a nagy nemzetközi cégek veszik ezt most, kicsit sarkosan fogalmazok, komolyabban, vagy a hazai tulajdonú vállalatok járnak nagyobb élen e tekintetben?
Ezt is megnéztük, és itt azt látjuk, hogy ez is egy összetett, ugye sok szempontú kérdés. Itt a nemzetközi tulajdonú, illetve ugye a nagyobb méretű vállalatok esetében itt ugye azt látjuk, hogy talán több minden történik. Ez ugye, de ennek sokféle értelmezési lehetősége van. Ugye az egyik az tényleg az, hogy itt a nemzetközi ellátási láncok van, itt komolyabb elvárásokkal szembesülnek, akár ugye a piaci oldalról is, nem csak a szabályozói oldalról. Nemzetközi tulajdonos, ugye itt a vállalat központjának a kialakultabb folyamatait próbálja itt a hazai egységnél is érvényesíteni. De hát ugye ezek mellett nyilván van egy olyan dolog is, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál több területre vannak szabályozott folyamatai, tehát hogy például azt nézzük, hogy milyen környezeti menedzsment eszközöket vezetett be. Extrém példát mondok, de hát egy kicsi vállalkozás, ahol a vezérigazgató egyben gyakorlatilag minden egyéb szerepet is betölt, tehát ott nyilvánvalóan kevésbé szabályozott vagy kialakított folyamatok lesznek erre. Tehát ez egy picit ugye puhítja, de valóban tehát látunk egy ilyetve nagyobb nemzetközi vállalatok egy kicsit több kialakított folyamattal rendelkeznek ezen a területen.